Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Na, itt van velünk a vonalban Siklós Márta, Leitner vezető tanácsadója, partnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Ja, jó reggelt! Na hát itt a járvány alatt ugye nagyon sok cég került helyzetbe, de hát vannak, akiknek jól ment a szekér, és akár osztalékot is tudnak felvenni. Ugye rögtön adódik az első kérdés, hogy feltétlenül alapkövetelmény-e a nyereségesség ahhoz, hogy osztalékot vehessünk ki egy cégből?
Hát igen, az a helyzet, hogy valóban nagyon eretnek gondolat lehet sokak szemébe ilyenkor osztalékfelvételről beszélni, de hát azért ennek tényleg vannak vetületei, mert vannak olyan szektorok, amelyiket nem érintett a járvány, vagy éppen nagyon pozitívan érintett a járvány és nyereségesek, illetve vannak olyan cégek is, amelyek korábban nyereségesek voltak, most ugyan veszteségesek, de mégis szeretnének valamilyen módon osztalékot kivenni. Ez azt jelenti, hogy igazából egy veszteséges cég is vehet ki osztalékot, abban az esetben, hogyha korábbi időszakról van olyan eredménytartaléka, van olyan megtermelt eredménye, adózott eredménye, amit osztalékfizetésre felhasználhat. Hogy mit lehet osztalékfizetésre
Hát bocsáss meg, hogy ez számítelileg az eredménytartalék egy ilyen puffer, tehát korábban volt eredménye, nyeresége a cégnek, valamiért nem vették ki, mert akkor nem akarták, megvárták, hogy valami más felhasználási módja legyen, és az most ott van, és ebből akár lehet kivenni osztalékot.
Így van, ebből lehet kivenni osztalékot, illetve van olyan helyzet is, hogy korábban megszavazták már az osztalékot, és már ki is került az eredménytartalékból, és már arra vár, hogy a tagok számára kifizetésre kerüljön, de mondjuk óvatosságból, mert nem látták át, hogy ennek a járványnak milyen következményei lesznek, vagy bármilyen másokból, mégsem fizették ki mindeddig. Tehát van egy ilyen esetőség is a cégek esetében. Ez a könnyebbik verzió, mert ebben az esetben nagyon könnyen egy kifizetéssel ki lehet fizetni gyakorlatilag a már megszavazott osztalékot. Ugye a problémát az szokta okozni, hogy van elég pénz arra, hogy osztalékot vegyünk ki. Az osztalékkal kapcsolatban az ügyvezetésnek mindig van egy felelőssége. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, illetve a kedves hallgatók emlékeznek-e rá, de évekkel ezelőtt, még az új PTK megjelenése előtt a régi gazdasági társaságokról szóló törvényben volt egy olyan, hogy fizetőképességi nyilatkozatot kellett tenni az ügyvezetésnek, amiben arról nyilatkozott, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság tevékenységét. Ez most nincsen, tehát ilyen külön írásbeli nyilatkozat nem kell, de azért a PTK-ban a gazdasági társaságok szabályozásáról szóló részben indirekt módon továbbra is benne van. Ez a feltétel, hogy akkor lehet fizetni, hogyha ettől a társaság kockázatai működésének a kockázata nem nő meg. Na most, oké, van mondjuk egy korábban megszavazott osztalékunk, elvileg ki is tudnánk fizetni, de nincs pénzünk. Szeretném elmondani, hogy osztalékot nem csak pénzben, hanem eszközben is ki lehet fizetni. Tehát ha van olyan a tulajdonosok által kivehető eszköz a társaságból, amit szeretnének és osztalék formájában elfogadnak a tulajdonosok, és ennek az eszköznek a társaságból való kivétele nem veszélyezteti a társaság tevékenységét, akkor így is meg lehet tenni.
Tehát ha kellően magasak az a készletek, akkor akár csapágyban is lehet osztalékot fizetni.
Hajszá pontosan, hogyha valaki erre igényt tart, és a csapádot tudja valamire használni, akkor pontosan ez a helyzet áll elő. Térjünk egy picit vissza arra, hogy mi van a veszteséges cégekkel, mert ugye a veszteséges cégnek ebben az évben vesztesége van, és ez nagy valószínűséggel ugye nem tesz lehetővé osztalékfizetést, de ahogy említetted, van ez a bizonyos puffer, ez az eredménytartalék. Ha ebben vannak olyan pozitív elemek, korábbi évek megtermelt nyeresége, amiből lehet osztalékot fizetni, akkor ezt be lehet vonni osztalékfizetésre. Nyilván ennek a puffernek az egyik része el fog menni arra, hogy az idei évi veszteséget fedezi, de ha még mindig marad benne, akkor abból igenis lehet osztalékot fizetni. A dolog persze így rádión keresztül rendkívül egyszerű, de azért itt rögtön mondom azt, hogy vannak úgynevezett osztalékfizetési korlátok, ami korlátokat mindenképpen figyelembe kell venni, és az egyik ilyen fő szabály az az, hogy az osztalékfizetést követően sem lehet a cégnek a saját tőkéje kevesebb, mint a tulajdonosok által eredetileg jegyzett tőke, azaz törzstőke. Magyarán, ha van egy 3 milliós KFT-m, akkor a saját tőke összegének 3 millió alá semmiképpen nem lehet mennie.
Tehát ha csináltunk egy 1 milliós veszteséget a 3 milliós céggel, az eredménytartalékban van 1 millió, és most az idén nincs eredményünk, de azt mondjuk, hogy ott az eredménytartalék, vegyünk ki osztalékot, akkor nem lehet, ugye, mert az 1 milliós veszteséggel 2 millióra esne a jegyzett tőkénk, az pedig akkor pont annyi, hogy azt fel lehet tölteni az eredménytartalékból, így osztalékra nem jut.
Ez pontosan így van, én nagyon remélem, hogy mindenki tudta ezt a brilliáns fejszámolást követni, de ez valóban így van. Tehát a 3 milliónak, mert ugye ez mondjuk egy KFT esetében, ez a társasági formára előírt minimális tőke, ennek mindenképpen benn kell maradnia, a többiről arról lehet dönteni. Na és akkor ott vagyunk a következő kérdésnél, hogy oké, lehet dönteni, de mikor? Hát mérleg elfogadáskor. Hát ez abból a szempontból aktuális, is, mert most ugye arra számítunk, hogy május 31-e, tehát a normál, klasszikus szabályozás szerint kell elkészíteni a mérlegeket. Nincsen tudomásunk a szakmán belül arról, hogy lenne olyan szándék, mint ami tavaly volt, ugye amikor a pandémiás helyzet kitört, akkor a május 31-et meghosszabbították szeptember 30-ig. Most ebben a pillanatban még nincs erről tudomásunk, hogy van ilyen kormányzati szándék, tehát induljunk ki abból, hogy marad a május 31, addig el kell készíteni a beszámolókat, és el is kell azokat fogadni. És ugye erről egy taggyűlési határozat keretében döntünk, és amikor döntünk arról, hogy elfogadtuk az adott évnek a beszámolóját, akkor döntünk arról is, hogy mit csinálunk a megtermelt eredménnyel. Ha veszteségünk van, akkor azt nyilvánvalóan be fogjuk rakni az eredménytartalékba. Innentől kezdve ez egy mínuszszám, megnézzük, hogy marad-e ugye az előbbi számítás alapján olyan pénz, amiről dönthetünk, és lehet-e osztalékot felvenni. Ha nyereségünk van, akkor meg eldöntjük, hogy abból mennyit veszünk ki, és mennyit teszünk eredménytartalékba, vagy esetleg olyan kevés eredményünk van, de hogy mi ennél több osztalékot szeretnénk, akkor behívjuk a korábbi éveknek az eredménytartalékát, és abból is fölveszünk. Tehát az a nagyon fontos ebből az egészből, hogy évente egyszer a mérleg elfogadásakor döntünk az osztalékról. Nincs több döntés, akkor és kizárólag akkor lehet egyenlőre dönteni.
Vannak hát ezzel kapcsolatban... Igen, bocsánat.
Annyit szerettem volna még mondani, hogy vannak ezzel kapcsolatban is olyan szakmai meggondolások vagy irányok, elsősorban ügyvédek részéről, vagy társaságjogi jogászok részéről indulnak ezek a megfontolások, hogy lehet-e ezt a döntést megváltoztatni évközben, és akkor mégiscsak lehet indirekt módon valahogy osztalékot kifizetni, de a jelenlegi szabályozás az nálunk számviteles adós szakembereknél azt mondja, hogy évente egyszer mérleg elfogadáskor, és ha évközben van szükségem pénzre, akkor csinálok egy közbenső mérleget, és azzal majd megnézem, hogy hogy állok, és abból majd akkor az alapján tudok osztalék előleget fizetni, és arról dönteni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy arra van-e mód esetleg, hogy én látom, vagy látom a számokból, hogy eredményesek leszünk, az, hogy 3 millió vagy 5 millió a nyereség, most az majd kiderül a záráskor, de ebbe belefér az, hogy 500 ezer forint osztalék előleget felvegyek, tehát hogy erre akkor ezek szerint van lehetőség.
Igen, erre van lehetőség. Említettem itt megint egy olyan szót, ami lehet, hogy sokak számára nem annyira egyértelmű, ezért ezt egy picit kifejteném, hogy mi az, hogy közbenső mérleg. Azt mondjuk, hogy szeptemberben szeretnék osztalék előleget felvenni, akkor mondjuk augusztus 31-jel készítek egy közbenső mérleget. Ez jóval egyszerűbb, mint az évezárás. Annak a dokumentálására szolgál, hogy egyébként januártól augusztusig valóban van eredményem, ami eredményt kifizethetek. Nem kell hozzá eredménykimutatás, nem kell hozzá kiegészítő melléklet, nem kell közzétenni. Ami viszont kell hozzá, ha a cég alapból könyvvizsgálatra kötelezett, akkor könyvvizsgálat az kell ehhez, és ha ezek a feltételek megvannak, akkor ez alapján, a közbenső mérleg alapján ki lehet fizetni az osztalék előleget. És akkor itt rögtön megjegyzem, hogy kedves tulajdonosok, visszafizetési kötelezettség van.
Tehát, ez lett volna a következő kérdés, mert hogy a köztes mérlegből az derül ki, hogy csak egy időszak gazdálkodását vizsgálom, és abból vonok le olyan következtetést, hogy abba belefér egy osztalék előleg fizetés.
Így van, nem szeretném az összes kérdésetet lecsapni előre, de annyira...
Próbálok befurakodni valamivel, igen.
Annyira következik egyik a másikból, hogy igen, itt fennáll annak a veszélye, hogy oké, augusztus végéig nyereséges voltam, de hát sajnos láttuk ezt a pandémiát is, és nem kívánom, hogy lássunk még olyan helyzeteket, aminek következtében az első 8 hónap nyereségét el tudom veszteni az utolsó 4 hónapba, és még sincs fedezetem arra, hogy osztalékot fizessek majd évvégén, ebben az esetben az osztalék előleget vissza kell fizetnem.
Még két fontos kérdés minimum van, ugye az egyik, hogy kinek jár, tehát a cégen belül hogy megy az osztozkodás, elég triviálisnak tűnik, hogy üzletrész alapján, de hát ha vannak itt még egyéb módosító szabályok, meg hát az adózása persze.
Akinek jár, az tényleg alapvetően egy triviális kérdés, mert ugye annak, aki tulajdonos, és ennek is van egy általános szabálya, hogy mégpedig a tulajdonosoknak a részesedésük, a befektetésük mértékének megfelelően, tehát olyan arányba, amilyen arányba részesedik a cégnek az üzlet részéből. Ettől persze el lehet térni. Ez egy általánosan bevett szabály, de hogyha a társasági szerződésben a tulajdonosok ettől eltérően rendelkeznek, és azt mondják, hogy a 80%-os tulajdonos azon kívül, hogy egyébként tulajdonosként annó befektetett a cégbe, de nem végez tevékenységet, ezért ő neki mondjuk csak 50% jár, ellenben az operatív napi feladatokat, illetve üzleti kapcsolatok terén sokkal több hozzáadott értéket teljesít a 20%-os tulajdonos, ezért dönthetnek úgy, hogy a 80%-osnak járó 80% helyett ő kap 50-et, és a 80%-os is 50-et kap. Tehát van erre lehetőség, de erre külön szabályt kell hozni a társaságnak az alapító okiratába, leginkább ez a társasági szerződés. És akkor van még egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy mi van akkor, ha évközben eladják a céget. Ugye eladják a céget, és van benn, mondjuk benn ragadt eredménytartalék, mert a korábbi években a tulajdonosot nem vették ki. Na most nincs döntés arról, hogy kivehetik ezt a korábbi megtermelt eredménytartalékot, mert ugye akkor nem dönthetnek, ugye megbeszéltük, hogy évente egyszer lehet róla dönteni, de ők eladják a céget, akkor mi a helyzet? Az összes pénz, vagy az összes osztalék fizetési lehetőség átvándorol az új tulajdonoshoz. Igen, ez így van. Mindig annak jár az osztalék, aki éppen az osztalékról szóló döntés, illetve az osztalék fizetés időpontjában tulajdonos, és ennek kompenzálására a cég vételárába kell megállapodni arról, hogy a korábbi bennmaradt osztalékkal mi történik.
Hát több kérdés is érkezik az egyik másikra megválaszoltuk útközben, de van itt még olyan, ami azzal kapcsolatos, hogy osztalékelőleget milyen gyakran lehet felvenni évközben, és egy kedves hallgatónk írja, hogy az osztalék fizetési korlátról is legyen szó, mert fontos.
Jó, tehát akkor az osztalék előleg gyakoriságát. Hát erre vonatkozóan nincsenek törvényi szabályok, tehát bármilyen olyan időpontban, amikor a cég kész arra, hogy egy közbenső mérleggel alátámassza ezt, ezt az akciót, vagy ezt a döntését. Na most azért vannak észszerűségi szabályok, én azt gondolom, hogy minden hónapban nem érdemes ezt eljátszani, mert azért ez egy meglehetősen fárasztó történet, de mondjuk nem tartom azt egy eretnek gondolatnak, ha egy évben kétszer csinálnak ilyet, de hangsúlyozom, lehet 3-6-12-szer, ez azért meglehetősen megterheli a társaságot.
Hát az elvi lehetősége megvan, értelme nem sok.
Hát igen. Hát itt azért a költséghaszon elvet is érdemes figyelembe venni, hogy valóban van-e értelme ennek, vagy esetleg tényleg azt mondani, hogy megvárni egy olyan időszakot, amikor már egy nagyobb összeget fel lehet venni, és akkor nincs szükség erre a rendszerességre. Még azt is elmondanám, hogy egyébként akár az osztalékfizetés, akár az osztalék előleg fizetés esetében van lehetőség több részletben történő kifizetésre. Tehát lehet azt is csinálni, hogy megszavazunk egy nagyobb osztalékot, amikor mérleget elfogadunk, mondjuk úgy, hogy a korábbi időszaknak az eredménytartalékát is behívjuk, de azt nem egyszerre vesszük ki, mert óvatosak vagyunk, a társaság likviditására tekintettel vagyunk, és mondjuk több részletbe vesszük ki. Aha. Ugyanezt eljátszhatjuk osztalék előlegnél is. Ilyenkor nem kell folyamatosan minden egyes kifizetéshez hozzátenni ugyanazokat a dokumentumokat, hanem egy korábbi döntés alapján részletfizetésre is van lehetőség. A másik kérdés az osztalékfizetési korlátra vonatkozott. Hogy
azt mondja, hogy hamar bele lehet futni a tőkekövetelmény problémákba.
Hát így van. Nagyon hamar bele lehet futni a tőkekövetelmény problémákba. Ez volt az, amit itt az elején próbáltunk mondani, hogy jegyzett tőke egyenlő saját tőke, tehát hogy nem lehet az alá menni. De ugye a saját tőkének több eleme van, jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, és itt megállnék, illetve értékelési tartalék. Na most, ha én bármilyen célra lekötök az eredménytartalékomból egy összeget, akkor az eleve osztalékfizetési korlát. Rögtön mondok is erre egy példát. Nagyon elterjedt dolog az, hogy a cégek a korábbi években is, de akár most is eredményesen tevékenykedtek, és az eredményes tevékenységüknek a következtében úgy döntöttek, hogy úgynevezett fejlesztési tartalékot fognak létrehozni. A fejlesztési tartaléknak az a célja, hogy majd 4 éven belül valamikor beruházok, mondjuk veszek egy teherautót, mert ehhez van szüksége arra, hogy a tevékenységemet tudjam folytatni, és ennek a teherautónak most előre tartalékolom a pénzét. Az adótörvény lehetőséget nyújt arra, hogyha így döntök, akkor erre az összegre most ne kelljen megfizetnem a 9% társasági adót. Igen ám, de azt is előírja a törvény, hogy erre képezzek úgynevezett lekötött tartalékot. És ha lekötött tartalékom van, akkor az nem szabad rendelkezésű pénzeszköz, az nem része annak a puffernak, amit eredménytartaléknak hívunk. Tehát ezt figyelmen kívül kell hagynom, ez rögtön osztalékfizetési korlátként jelentkezik. És számos ilyen tényező van még, ami úgynevezett osztalékfizetési korlát. Ilyenek lehetnek például, hogyha alapítás átszervezés értékét aktiválom a cégnél. Most ez a pandémiás időszakban megint csak egy könnyen előforduló történet lehet, hogy átszervezem a cégemet. Itt most nem az alapítási költségeket, hanem az átszervezési költségeket, az azzal kapcsolatos költségeket, nem az adott időszakban költségként számolom el, hanem úgynevezett eszközként aktiválom, és ez miután egy társasági döntés következtében történik, ezért lehetőségem van arra, hogy ne azonnal mutassam ki veszteségként, hanem aktiváljam, de hogyha ezt megtettem, akkor erre rögtön lekötött tartalékot kell képeznem. Ha lekötött tartalékot, miből képezni? Csak az eredménytartalékomból. Szóval ezek további ilyen osztalékfizetési korlátok lehetnek.
Minom jelzést kaptunk, hogy elfogyott az időnk, de az előbb átsiklottunk az osztalék adózáson. Ugye valahol mindig egy magánszemély lesz, vagy több a végén az osztaléknak, még akkor is, hogyha először egy céghálón belül cég fizet cégnek, de előbb-utóbb ott lesz egy magánszemély. Hogy hogyan adózik az osztalék?
Igen, ha cég fizet cégnek, ott nincsen osztalékfizetési kötelezettség, akár magyar, akár külföldi cégnek megy. Magánszemély esetén, külföldi cég esetén azért vizsgálni kell, hogy tényleg cég a cég, de ez egy másik történet. Magánszemély esetén 15% személyi jövedelemadó, és van 15,5% szociális hozzájárulási adó is, akkor, ha az adott magánszemély, aki kapja az osztalékot, nem rendelkezik legalább a minimálbér 24-szeresének megfelelő olyan jövedelemmel, ami után a szociális hozzájárulási adót megfizették. Ez most mennyi? Ugye 167.400 a minimálbér jelen pillanatban, ennek a 20-szorosa az 4 millió, tehát ha nincs 4.017.600 forint olyan jövedelmem, ami után a szociális hozzájárulási adót megfizettem, akkor bizony meg kell fizetni a 15,5%-ot, maximum eddig a határig, azaz 622.700 forintig. E felett már csak a 15% személyi jövedelemadó van.
Tehát, hogyha keresek egy évben 5 millió forintot mondjuk munkabér jelleggel, és abból nyilván 622.728-nál több szocót vonnak le, akkor nekem gyakorlatilag csak a 15% SZIA marad osztalék felvételkor.
Így van. Így
van. Jó. Szuper, Márta, nagyon köszönjük. Szerintem nagyon jól átnéztük ezt, nagyon sok aspektusát az osztaléknak és az osztalék fizetésnek, osztalék felvételnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt neked. Jó munkát és szép napot kívánunk.
Köszönöm, és én meg jó egészséget mindenkinek.
Szia! Siklós Mártával, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk az osztalékról.
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el.